István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri esek szentmisét mutat be augusztus 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri esek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják a zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kereszténység határozza meg a magyar és az európai kultúrát, az embereknek vissza kell térniük a normalitáshoz, mondta az országgyűlés elnöke a Szabadföldben megjelent interjúban. Az államalapítás ünnep előtt Kövér László megjegyezte, hazánk az Európai Unióban azon 4 állam egyike, amelyik több mint 1000 éve létezik ugyanazon a néven és ugyanazon a területen, ahol annak idején megalapították. Szerinte a 2012 és 22 közötti időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb 10 éve volt, ezt a pályát kell fenntartani a mai nehéznek mutatkozó körülmények között. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 km hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományok a szíven a tisztavatás után légi parádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg 3 napon keresztül az érdeklődők. Szerda után csütörtökön hajnalban is megdőlt az országos hajnali melegrekord, közölte a Hungaromet. A Szeged belterületén lévő meteorológiai állomáson akkor csupán 25,6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A korábbi rekord ezen a napon 25,2 fok volt, amelyet 1952-ben Farkasgyepűn mértek. A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban a csütörtöki napra vonatkozó betegszám az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedést mutatott, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot. Vasárnap éjfélig 3. fokú hőségriasztás van érvényben, ugyaneddig meghosszabbították a kánikula miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, között a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. 5 pontos közlekedési akciótervet hirdet a kormány, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, a szolgáltatások színvonalának növelése, az elégedettség erősödése érdekében vezetnek be reformokat. Az akcióterv része az utasok jogait garantáló közlekedési alkotmány, a vasútépítés, járműbeszerzés, az utaskomfort fokozása, a MÁV új vállalattá szervezése. Ennek részeként a vállalat élére Paféri Zoltán helyére Hegyi Zsoltot, a Mástart jelenlegi szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettesét nevezik ki szeptember 1-től. Horvátország jövőre újra bevezeti a 2 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatot, jelentette be Ivan Anučić védelmi miniszter. Erre az Ukrajna elleni orosz agresszió, valamint a 90-es években véres háborún átesett balkáni fegyverkezési verseny követő fokozott feszültség miatt kerül sor, indokolt. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de több lesz már felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. augusztus 16-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszélgetést hallanak a 14. Szepesi György Bárzenész Fesztiválról, valamint az Államalkotó Kultúra című tanulmányról is szó lesz, hiszen a tanulmány szerzőjével is beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Javában zajlik a 14. Szepesi György Bárzenész Fesztivál, erről minden évben beszélgetünk Gonda Lászlóval, a rendezvény főszervezőivel, de Laci most nem egyedül érkezett a stúdióba, hanem az EGRI Zenészek Egyesületének egyik tagjával, hiszen te az Egyesület elnöke is vagy, tehát most több titulussal érkeztél ide hozzám, méghozzá Tasi Lászlóné Margitkát köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban most itt először, Laci már visszatérő vendégem, úgyhogy mindenkit sok szeretettel.
Mi is szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel. Köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és örülök, hogy itt lehetek.
Előre leszögezem a hallgatóknak, hogy ugye ez a beszélgetés, ez július 18-án kerül adásba, addigra már a Bárzenész Fesztiválnak vége lesz, most viszont javában zajlik.
Igen,
tehát mindenképpen egy pár gondolatot beszéljünk előkészületekről, most folyó dolgokról. Az, ami nagyon érdekes, és ezt beszéltük is itt a riport előtt Lacival, hogy ugye helyszínt változtattatok ennek az okairól, és utána megindokoljuk azt is, hogy Margitka miért ül itt velünk a stúdióban.
Örömmel számolok be arról, hogy ugye már most 14. alkalommal, pontosan 15., mert az első évben, amikor rendeztük, akkor csak egy kis találkozó volt, egy olyan ötlet kapcsán, hogy a Szőke Csilla Egerben élő kultúrával foglalkozó és egész jó meglátási voltak a Csillának, és mondta, te Laci, neked egyszer csinálni kell egy ilyen fesztivált, és hallgattam rád, gondoltam, és hát mondom, akkor néhány kollégával összejövünk, és az Agria Park díszkertjébe volt először, de a következő évben már gyakorlatilag igazából Bárzenész találkozó néven futott, és most már a 14. alkalommal rendeztük meg itt Egerben, fesztivállal nőtte ki magát, hiszen rengeteg programmal, kísérő programokkal, kiállításokkal, különböző versenyekkel jelentő meg a bárzenész téma kapcsán az elmúlt 14 évben, és nagyon készülünk, mert jövőre már 15. alkalom, tehát egy nagyobb jubileum mérföldkőhöz érkezünk. De azt hiszem, a rendezvény sikerességét azért az mutatja, hogy tegnap és tegnap előtt is brutál sokan voltak, és itt a helyszínnel kapcsolatban talán egy kicsi mindig van, hogy egy pici kritikát, főleg pozitív a visszajelzés a műsorok és a zenei dolgok kapcsán. A helyszínt azért keressük, nem olyan egyszerű dolog a városban helyszínt találni. A Kisdobó tér igazából kinőtte egy picit magát. Tehát mire a vendéglátó egységeknél ugye az asztalok, akkor vannak ott különböző árusok, tehát úgy gondoltuk, megpróbáltuk egyébként, hogy a dobótérre, a nagy dobótérre kivinni a szobor elé egy nagy színpadon, akkor az elveszti ezt a bárzenész feelingét, és ezért találtuk meg egy pici kisebb részt, kerestünk a gyógyszertár előtt az önkormányzata bejáratánál, ott kapott helyet a színpadunk, pici sarokba, és ott szembe viszont vendéglátó egységek vannak, tehát éttermek vannak, tehát amiért a bárzene, hogy az étkekkel, a fogyasztással ott ülnek, hallgatják jó zenét, abszolút ugye a kintülő emberek ebből kaphattak, csak hát annyira sokan voltak, hogy egyszerűen hihetetlen, és így fölmerült az igény, hogy de azt miért nem egy nagyobb színpadon, és egy nagyobb hangtechnikával, hát ennek vannak korlátai, de ez azt mutatja, hogy a rendezvény nagyon keresett, működőképes, jó, imádják, úgyhogy ennél nagyobb öröm nem kell, hát mindig van, mint gondolkodni, úgyhogy ezt majd átgondoljuk a jövőbe, hogy hogyan tovább.
Picit csak, hogy tényleg az idősíkokkal ne tévesszük meg a hallgatókat, hogy mondod, hogy tegnap, igen, meg tegnap előtt, igen. Ma ugye július 9-e van.
Így. Most szerda van, és gyakorlatilag hétfőn indultunk.
Gregor
Bernadett,
például,
Varga Viktor,
igen,
tegnap Boniem,
Détárenikőjék,
így van, Dívák.
Már láttam a kis igen, színpadon. Figyelj,
nagyon szuper volt minden, úgyhogy nagyon jól sikerült minden, és most a szerdai napon egy bár, jazzénekesnő lesz az ország egyik legismertebb, a Báder Mari, és egy monokusztik nevezetű formáció, Holló Miklós barátomék jönnek, tehát mindig törekszünk arra, hogy egri művészek, illetve utána
hát
majd
össze... Hát a monokusztik ugye a Lukács Bence, Mónia Bábszínész.
Igen, a Móniék és a Holló Miki, és akkor utána holnapi naptól, tehát csütörtök pénteken viszont kapcsolódunk majd a Eger bor ünnepéhez, Tarsó József barátomékhoz évek óta, és ott a nagy színpadon Soltész Rezső, Szingviki, Mujahid Zoli, Dankó Rádió egy Báder Ernő cigány zenekarával, úgyhogy amit egy bárzenésznek tudni kell sokfajta műfajban, ezt meg is jelenítjük a színpadon, sok mindent kaphat az egri közönség, de mi legfontosabb, hogy a társművészetek nagyon fontosak nekünk, és a mi Margókánk, aki alapító tagja is az Egri Zenészek Egyesületének, talán a sok zene mellett még erről érdemes lesz mindjárt beszélni, mert igen, csoda, igen. Amit ő művel.
Igen, ahogy mondtam, mindenképpen megindokoljuk, hogy Margit Kamér van itt a stúdióban. Társművészet, vagy akár nevezhetném szinte egy összművészeti fesztiválnak. Én a zené a főszerep, de talán nem ilyen alá mellé rendelt viszonyban, nem. Hanem teljesen egy ilyen egyenrangú viszonyban van jelen a képzőművészet, mint ahogy ugye Margitkának egy kiállítása. Mielőtt erről a konkrét kiállításról beszélnénk, ami a Szent Andrea szőlőbirtokon van, tényleg egy pár mondatban ismertesse meg magát a hallgatókkal. Mióta van jelen a zene és a művészet az életében?
Egész kislánykoromtól 7 éves koromban jelent meg az első kézi munka, amit édesanyám rajzolt. Egy pöttyös gombát, lepkét, virágokat. Itt indult el ez az irányú, hogy megszeretette velem a kézi munkát. És ez úgy végig kis...
Ez a hímzés volt.
Ez
még,
volt
ugye?
A hímzés, lapos hímzés és a hímzés minden fajtáját azon a kis diszpárnán megtanította. A zene szeretete az szintén jött a családból. Édesapám hegedült, amit nagyon szeretett volna, ha én is követem, de nekem minden volt csak a zongora. De ugye az 50-es évek nem arról szóltak, hogy a kislánynak zongorát vegyünk, de hál' Istennek az megadatott, hogy nem gyerekkoromban, de második gyerekkoromban mégiscsak tudtam zongorázni, Gonda művész úr, jó voltál.
A második gyerekkor alatt mit értünk?
Hát 62 éves voltam, mikor 18 bizony. Évvel ezelőtt, hát ez a gondolat nem hagyott nyugodni, úgyhogy csak mindenütt azt néztem, hogy ki zongorázik. Meg találkoztunk művész úrral, és ő elvállalt tanítványának, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm, mert nagyon sok örömem telik benne, és én vallom, hogy igen, a zene az a lélek ottája, vagy a lélek muzsikájának is nevezném. De emellett mindig a kézimunka a kezembe volt, és próbáltam magamat fejleszteni, gobleneztem. Goblen, mindjárt föl is írtam, mert annyi féle...
Tűzománc, nagyon sok mikát
igen, goblennek a tűgoblen, a normál lugú. A kiállításomon van egy akkora muhakép, ami 40x105-ös és 283.600 öltésből áll.
Ez mennyire így készül ez a goblen?
Másfél év. Ez egy másfél éves munkám.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy otthon ki van feszítve egy keretbe.
Igen, igen.
És akkor néha székről, néha állva kell.
Mindenhogy.
Mindenhogy kell rémezni, elképesztő.
Igen, igen. Ez egy kép másfél év volt. A tűzománc szintén egy érdekes technika, ami vonzott, mert hogy nem igazán az jön ki a kemencéből 840 fokról, amit éppen mi színvilágban oda tettünk. Annak is van két fajtája, a rekeszománc és a festőzománc. Mind a kettőt kipróbáltam. Utána jött a festészet, olaj, akril, akvarell. Következett az üveg, ami szintén egy...
Ezeket saját magától tanulta meg Margitka, vagy volt segítség ebben, volt valamit autodidakta módon?
Volt autodidakta módon, volt, ahol alkotókörökbe jártam, a Mari Artba jártam festeni, tanulni, a Dobó István Vármúzeumba jártam tűzománcra, úgyhogy nem csak magamtól, hanem meg jó volt a társaság is, hogy mehettünk, és utána jött egy nagyon izgalmas, az epoxi, ez gyakorlatilag műgyanta kép.
Műgyanta, igen, ebből igen, szoktam látni, ilyen X-tartókat készítenek.
Igen, hát én képeket. Hát nem kezdtem kicsivel, akkor próbáljunk egy képet belőle.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt a gyantát, ezt fel kell melegíteni.
Két valahol... komponensből külön összeállítani, és akkor, tehát így folyatjuk a vásznon. Okay. És akkor az úgy magától alakul képé, illetve forgatom. Igen, és akkor ezután jött a pouring technika, ami szintén nem ecsettel történik, hanem a festékeket rárakom a vászonra, és különböző irányba forgatva alakítja saját magának a képet. És akkor utána jött a tükörre való festés, ami szintén egy izgalmas dolog volt, úgyhogy, és azt hiszem, hogy így el is meséltem ezeket, hogy miket...
Ez a lélek ottája, ez a legutóbbi kiállítás, igen, amit említettem, hogy gyakorlatilag ez a Bárzenész Fesztiválnak az előfutára volt szinte ez a program.
Hát mondhatjuk, program. Igazából önállóan is nyilván megállja a helyét. Én azt mondom, hogy az egyik másik erősíti a zene és a társművészetek, egymás pláne, mivel az egyesületünkben azért közösen alkotunk. Annyiféle színezet és érzékenység van ebben a kiállításban, mint a muzsikálásban. Olyan sokféle műfajt játszunk mi is, ugye bárzenészek, hogy itt ugyanúgy gyakorlatilag a legnagyobb bárzenész ül mellettem, mert tényleg az a fajta, és érdemes kimenni, mert egyébként augusztus 13-áig lehet látni a Szent Andrea szőlőbirtokon.
Egerszalókon
csodálatos a kiállítás. Már egy meghívót kapsz is, és légy szíves, akkor menj. És tényleg nagyon büszke vagyok Margókára, és azt mondom, hogy pedagógus pályámban is tényleg az 5 évestől a 85 évesig képzeld el, hogy tanítottam, és amikor Margóka, elmondhatjuk, hogy a férjed halála után keresett meg, hogy egy kis kapaszkodót és régi gyermekkori vágya, hogy ő zongorázzon. Hát amikor tényleg jött hozzám, hogy úristen, hogy mit is szerette ez a nagyon kedves hölgy, és elmondta, és hát azóta azt mondom, hogy pótmamám és tényleg egy olyan a családban is befogadott minket, hogy azóta is a legnagyobb szeretetben és örömben, jókedvben, és azt kívánom neki innen is, így születésnapján, és ez egy életmű kiállítás, hogy nagyon sokáig alkosson örömére is, a mi és mindenki örömére. Úgyhogy nézzék meg ezt a kiállítást. Még ennyit akartam hozzáfűzni, hogy egy kis csoda egyébként. Csoda világa van, és a házába, lakásba bemennél, és ez a rengeteg kép a falon, és azt mondja, hogy úristen, vagy most a kiállítást megnézik, hát hány darab alkotás van?
121
mű. Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Gonda László bárzenésszel, az EGRI Zenészek Egyesülete elnökével, valamint Tasi Lászlóné Margitka nyugdíjas alkotóművésszel.
Gyakorlatilag a művészet az egy terápia volt, ahogy itt most kiderült, ugye a férje halála után egy gyászfeldolgozásban.
Igen.
A zenét, ez alatt értsük azt, hogy zongorázni elkezd valaki tanulni. Igen. 62 évesen, akkor szolfést is tanul? Tehát
hát annyit tanul hozzá nyilván, hogy azért olyan milyen, tehát azért megtaláljuk, tehát az meg az én felelősségem, vagy feladatom, vagy na mindegy, hogy hogyan nyúljunk hozzá, mi az, ami szükséges. Nyilván Margóka kiválóan olvas a kottát. Tehát meg kellett hozzá tanulni kottát olvasni. Ráadásul ő azért egy intelligens, okos hölgy, tehát ezt elég gyorsan megértette, ennek a rendszerét fölfogta, és ő nagyon-nagyon precíz, tehát az alkotásaiban is hihetetlen, hogy elmondja, hogy hány százezer öltés, úristen, hát most gondoljunk bele. Tehát ehhez olyan fajta precizitás kell. Igen, figyelj, amikor a kottás füzetek, kottáslap ott volt, és ahogyan kiszínezve, lerajzolva, és magának segített.
Tehát, hogy ugye ez egy gyász folyamat feldolgozásában segített, és tulajdonképpen a zene így párhuzamosan futott a művészettel. Az, hogy mindig valami új technikához nyúlt, vagy kipróbált, ez valami megújulásvágy, vagy mindenből egy kicsit úgy meg akart mutatni?
A megújulásvágy, igen, uh-huh. Hogy próbáljunk újakat is készíteni. Érdekelt minden új dolog, és szerettem volna, hogy kipróbáljam benne magam, hogy meg tudom ezt csinálni.
Vajon még mi lehet benned? Majd meglátjuk a következő 10
De tényleg mondjuk
évben.
Egy goblejnezés, vagy tényleg ezek a, amikor a precizitásra és az aprólékosságra kell törekedni egy-egy alkotásnál, most ez lehet festmény, goblejn, tűzománc, bármi, tehát ehhez, aki nem kézügyes és nem kreatív, azt gondolja, hogy hihetetlen türelem kell, és elszántság, és idő, és ez nyugtatja az embert. Tehát az, aki tényleg szívvel kell alkot, annak nincs szüksége vérnyomás csökkentőre, hanem egyszerűen így nyugszik meg például.
Igen, igen, pontosan. Teljesen kikapcsol, ugyanúgy kikapcsol a kézi munka, mint kikapcsol a zene. És ez mind a kettő egy maga szép világába elvisz, és utána az egy nagyon, nagyon jó és szép. Igyekszem mindig olyan alkotásokat, ami...
Mi szemedgyönyörködtető?
Szemedgyönyörködtető, van mondani valója, én magam is örülök neki, és úgy gondolom, hogy így másnak is örömet tudok vele szerezni.
Ugye mi most itt folyamatosan ugye az alkotásokról beszélünk, mármint ugye a kézzelfogható dolgokról, de ugye az EGRI Zenészek Egyesülete alapító tagjaként a zongora 18 éve jelen van az életében. Igen. De az most hol kapja meg azt a helyet az életében? Tehát fellépnek, közös rendezvények vannak, vagy otthon, na most akkor hagyom mindenki békén, most egy picit zongoráznom kell, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Hát én elsősorban saját magam örömére tanultam meg, és örülök neki, és nekem bármi olyan rossz napom van esetleg, vagy rossz...
Akkor csúnya szóval kizongorázza magából.
Igen.
Ha lehet ilyet használni. De az biztos, hogy Lacirnak tényleg egy picit visszaadva a szót, hogy benned, annyira benned van ez a szociális érzékenység, mert ugye többször beszéltük már, hogy ugye te pszichiátriai intézet, hátrányos helyzetűek, most akkor felkaroltál akkor még mindenképpen egy fiatalabb hölgyet, ugye Margitkát, tehát hogy neked ez valami plusz löket a munkásságodban, hogy olyanokat tanítasz, aki mondjuk nem a Zeneakadémiáról csöppent ki?
Hát szerintem ez egy ilyen kapott dolog az életből, vagy a családból hozott érzékenység, tehát az anyukám is elég érzékeny teremtés, apukám zenész, tehát mi azt láttuk és abban nevelkedtük, hogy gyakorlatilag sokféle ember jött hozzánk, vett körbe minket, ugye apu zenész volt, muzsikáltak, rendezvényekre jártak, hogy így az emberek iránti tisztelet, szeretet, függetlenül, hogy ki honnan jött. Tehát ez egy hozott dolog, meg szerintem ez így belém van kódolva. És ezért így könnyen megy az, hogy tényleg tanítok kisgyerekeket általános iskolába, hát most az idén második osztályosokat is tanítottam, egész hajmeresztő, féltem is tőle, hogy mi lesz.
Mely hol tanítasz?
Ez az Adácsi iskolában, ez egy katolikus iskola, uh-huh, egyébként uh-huh. Adácson. Évek óta képzeld, amikor hazajöttem, külföldön dolgoztam, zongoráztam, és akkor megkeresett az igazgatónő, és hát annyi minden van, hogy volt olyan időszak, amikor azt mondtam, na akkor most már ennyi iskolát szépen be kellene
fejezni.
Igen, mert
gyakorlatilag naponta máshova kell
utaznod. Hát hihetetlen, és az igazság, hogy olyan jó viszony van a kollégák között, meg az igazgató vezetés között, hogy nem akarnak elengedni, és ezért ugye marad. És így néha bevállalok olyan dolgokat, hogy de jó Isten, ez nekem még kell, és hát mindig valamit hoz, és akkor is nagyon sok volt a munkám, de hogyan a Margóka jött, és nem egyszer jött vissza, és ott ült egy idősebb hölgy, gyakorlatilag egy nyugdíjas hölgy, Hát figyelj, én azt gondolom, hogy az is egy olyan fajta ajándék volt, hogy hát jó, akkor próbáljuk meg, de olyan volt, aki egyébként most fura, mit mondok, tehát ő nem kopott le, tehát nem olyan volt, hogy na most akkor jön a tanár úr, és mondtam, hogy ne haragudjon, már mostan nem tudunk beszélni, jött ismét, és egy jó párszor. Ez olyan volt, mint Szepes Gyuri bácsi idejében, hogy jöttünk apukámmal, voltam 14 éves, és akkor kerestük. És akkor ott ültünk az ajtó előtt, a Kossuth Lajos úton volt a zeneiskola, ott ültünk, és jött Gyuri bács, azt mondta, hogy nagyon aranyosak, ne haragudjanak, nem tudok foglalkozni, legalább, hogy 5-ször visszamentünk. És ugye a legnagyobb barátságba kerültem Gyuri bácsival, és a mesterem, és ugye fölvette a fesztivál is a nevét. Tehát azért azt gondolom, hogy az ember, hogyha kitartó, meg összekapcsolódnak, sorsok jönnek az életbe olyan dolgok, azoknak úgy kell lenni. Margókával is egyébként így történt, de rá kell nézni, hogy 80 fölötti hölgy, hogy egyébként mintaként szolgál, és látni kell, hallani, megnézni, és igen, mindenkinek azt üzenjük, hogy korral együtt élni kell, újabb perspektívát kell keresni, ha lehet letenni a gyógyszereket, kapaszkodni valamiben, ő kapaszkodott, pedig az ő életében én nagyon jól tudom, hiszen ismerem, most már nagyon jól mondom, hogy pótmama, hogy nagyon sok minden volt az ő életében, föl kellett állni, nem egyszer, és kapaszkodni, és ő a művészetbe kapaszkodott. Nagyon. És ez egy óriási dolog.
Az, amit én, Margitka, önön látok, ez az elképesztő nyugalom, amit mi, így a középkorosztály, aki tényleg, mint igen, te megyünk. Is, jövünk, megyünk, igen. Pörgünk, mert muszáj, mert persze. Nekünk sajnos ez annak a generációnak ez van. Én nem tudom, hogy mi ezt a nyugalmat meg tudnánk-e úgy találni, ahogy mondjuk 8, pont édesapámmal egy idős, és az, hogy tényleg azt látom, hogy egy egészséges, egy nyugodt, egy lelkileg kiegyensúlyozott valaki, ez mondjuk a zene és a művészet előtt, mondjuk a 60 éves Margitkával a találkozok, nem ilyet láttam volna, nem ezt a kisugárzást?
Akkor is ilyen volt. Voltam.
Kiváló párja volt.
Igen, igen, nagyon szépen éltünk, mondjuk ő sport.
Hát az
nagyon
is egy
ismert
olyan
ember volt ebben, mondjuk el.
Vízipolozott, Tasi László, igen. És hát mellette viszont mögé álltam a dolgok mögé, elvégeztem a sportbíróit, versenybíróit.
És párja lett a társának.
Mindenképpen. Igen. Ott csak az volt a kérése, hogy rendben van, mikor a hegyi gyorsasági versenyt rendezte, Margitka, csak a kézimunkát ne hozd ki. A kis rádiót hozhatod, az szólhat egy picit a zene, ha elindul a verseny, de éppen a hímzést ne lássák a kezedbe.
De az biztos, hogy az alaptermészethez ez még inkább így hozzá, vagy rásegít arra, hogy úgy megvan a lelki nyugalma, nem? Tehát megtaláltam.
Én azt mondom, hogy talán a hitem is hozzásegített nagy mértékben, hogy ilyen lelki nyugalommal.
Jó azt látni tényleg, hogy valaki 80 fölött, tehát annyira jó állapotban van, és hogy tartsa meg a jó Isten ilyen sokáig ilyen jó egészségben, meg azt, hogy tényleg a művészet ennyi mindent is ad önnek. Ezzel a rengeteg alkotás, hogyha nem kiállítva vannak, akkor ezek hol vannak, a lakásban vannak, vagy egy ilyen gyűjtőhelyen?
Részben lakásban, részben úgy hívom, hogy a kincses ládámban. Igen, mert ennyi nem fér a lakásba, de őrzöm őket, meg szeretek ajándékozni jótékony célra, vagy akinek megtetszik, vagy aki szeretné, azt szívesen odaadom.
Folyamatosan alkot, vagy úgy azért vannak ennek is ilyen korszakai, hogy most aktívabb, most motiváltabb, máskor kevésbé?
Igen, vannak ilyen. Most egy picit elfáradtam a nagy készülődésben, mert előtte igen.
Meg nyár van, meleg van. Most
meleg ezzel. Is van, igen, meg most elég sokat készítettem új képeket a kiállításra, és abban egy picit elfáradtam.
De majd jön egy pihenés, és utána biztos jön az újabb lendület.
Hogy de
az
már van lendület. Gondolat, hogy mivel folytatom.
Hát az csodálkoztam volna, hogyha nincsen. Laci, figyelj, gyakorlatilag 12-ig, tehát péntekig tart a Bárzenész Fesztivál. Ezt ugye igen. Mi most múlt időben mondom, mert ahogy említettem, következő hét pénteken, tehát 19-én kerül ez a beszélgetés adásba. Hát jövőre mindenképpen találkozunk, meg ahogy most nekem a riport előtt elmondtad, most megint mész egy szakmai tengeren túli útra a Torontóban. Nem először jársz, ott azért
hát
egy pár gondolatot.
Harmadjára. Tehát először Ernővel, Bader Ernővel voltunk Clevelandben, Amerikában egy 3-4 évvel ezelőtt. Hát most lemegy a Bárzenész, és éppen már nézegettem, tehát most is egy picit ide késve érkeztünk, mert már például karácsonyi műsorral...
Nézegett a repülőjegyeket?
Nem, karácsonyi műsorral kapcsolatban kellett megbeszélni valamit, úgyhogy hihetetlen. megy az idő, de már a héten most például Erdőtelken játszunk, például szombaton lemegy a bárzenész, vasárnap Szulák Andival játszunk fönt a várba, tehát sok minden van, és akkor Andi Szulák Andra művésznő kapcsán most vele fogok menni Torontóba. Magyar Házban lesz is még koncert, tehát az nagyon-nagyon működik, nagyon szeretik a munkámat kín, úgyhogy most már harmadik alkalommal megyek. Gregor Bernadettel voltam, most Mujahid Zolival, most megyek Andival. Szeptember 19-én lesz kint egy koncertünk, és valószínű, hogy úgy alakul a turné, majd meglátjuk, hogy előtte kirepülünk a Gregor Bernadettel Nyugat-Kanadába, Nyugat-Kanadába, és ott is lesz jó néhány koncert. Utána Bernie hazarepül, jár meg Torontóba, ott megvárom a Szulák Andit, és vele meg Torontóba lesz koncert, úgyhogy én lehet, hogy egy másfél hetet is most kint leszek. A két kiváló hölgy kolléganők.
Legalább ott lesz, vagy két-három nap, amikor egy picit felfedezed a tájat akár.
Igen, és vannak kint a Bodnár Erikáik, és jó néhány barátom van, akik kint élnek, kulturális dolgokkal foglalkoznak, tehát hihetetlen aranyosak, és akkor egy picit tudunk beszélgetni, de az is lehet, hogy kinti magyar gyerekeknek lesz egy kis zenei képzés, tehát lehet, hogy egy pár napig kint ilyenben is gondolkodunk. És a másik terv, hogy híre ment ennek a jó dolognak, tehát a kinti magyarok is próbálnak azért kultúrát, kapcsolatot teremteni, nem egyszerű. De képzeld el, hogy Floridából is kaptam meghívást, és oda viszont majd a Varga Viktorral elvileg Farsangra, úgyhogy ez egy jó dolog, és azon is próbálunk dolgozni, hogy az EGRI Zenészek Egyesületi, mint szervezet kapcsolatba lépjen a kintiekkel, és esetleg valami formában jövőre 15 éves a bázenész, hogy lehet, hogy lesz egy kis csereberet, tehát kinti muzsikusok hazajönnek a fesztiválra, mi innen megyünk, úgyhogy vannak azért tervek, tehát egy picit nyitunk. Ha már lehetőség van, meg kellek, akkor miért ne?
Ez elképesztő, hogy itt nem az, hogy Eger, vagy Heves megye, vagy Magyarország, meg vagy Európa,
nem,
hanem itt már,
el, hogy
itt
ez
már
jó dolog.
Óceánokon át.
Igen, és működik, és egyszerűen...
Ez mekkora büszkeség? Hitted volna valaha, hogy a torontói magyarok, vagy akár a torontói kanadaiak is ennyire kíváncsiak lesznek a művészetedre?
Nem gondoltam.
Egyedi.
Igazából egy picit azt mondom neked, hogy taposni kell, tehát menni kell azért munka után, meg lehetőségek után. Tehát,
de
ha benne van ez a dolog, tehát a Clevelandi történetet, ez gyakorlatilag én kerestem lehetőséget, és itt van, működött. És utána, amikor egyszer beindul valami, vagy olyan volt, mint amikor első években Bangó Margitot félve hívtuk föl Báder Ernő barátommal, úristen, kivel beszélünk, és hogy és meghívtuk a művésznőt, és amikor jól sikerült, ennek híre ment, és tudtuk mondani, hogy hívjátok meg a Bangó Margitot, és akkor kérdezzétek meg, hogy milyen volt itt a Laciéknál Egerben, és akkor nyilván ennek híre ment. Uh-huh. És ezt most már ott tartunk, hogy több száz művész volt az elmúlt 14 év alatt itt, akik jelentősek, Magyarországról, meg külföldről is, akik eljöttek ide Egerbe, úgyhogy azért ennek nagyon büszke vagyok, és arra is, hogy látja a város is, hogy szükség van a munkámra, és ha, hát hogy ne látná, tegnap is nagyon sokan voltak, sőt, az volt a gond, hogy nem fértünk el, fajta elégedetlenség is, hogy de miért nem lehet ezt nagyobba, hát reméljük, hogy az új városvezetés is majd fogja támogatni ezt a fajta törekvésemet, bízom benne, úgyhogy hát lendület van, Margókába is, EGRI zenészekbe, úgyhogy remélem, hogy csináljuk a dolgainkat továbbra is.
A Bárzenész Fesztivál ugye lezajlik, de a Lélek Ottája című kiállítás augusztus 13-áig még Egerszalókon, a Szent Andrea szőlőbirtokon meg lehet tekinteni. Én nagyon örülök, Margitka, hogy megismertem, én további jó egészséget, óriási alkotási vágyat kívánok, és az, hogy továbbra is még több nyugalmat és elcsendesedést találja meg a művészetében. Úgyhogy Tasi Lászlóné, Margitka Gondolászló, nagyon szépen
köszönjük. Köszönjük szépen.
Fizetek, főúr, volt egy feketén, és egy életem, amit elrontottam én. Sietek, főúr, nincs már sok idő, talán ma éjszaka, akit várok, értem jön. Holnap talán egy másik főúr jön majd én felé, s az égi kávéház teraszán. Így tanulok én. Egy fizetek fő volt ezer remény, és egy életem, amit elrontottam én. Csillogó szép, csodás világ, búcsú nélkül megyek tovább. Soha se jó a búcsú szó, s mire való a könnyes vád. Halkan csendben megyek el én, mennyi színes, csodás remény. Suhan velem a szerelem, s üzen nekem, hogy nincs már fény. Fizetek főúr volt egy feketén, és egy életem, amit elrontottam én. Sietek főúr, nincs már sok idő, talán ma éjszaka, akit várok, értem jön. Holnap talán egy másik főúr jön majd én felé, s az égi kávéház teraszán így tanulok én. Hogy fizetek főúr, volt ezer remény, és egy életem, amit elrontottam én.
A Kommentár című folyóirat legutóbbi számában jelent meg dr. Fabó Edit Államalkotó Kultúra című tanulmánya. A szerzővel beszélgetünk erről a tanulmányról, aki a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja, számos itthoni és külföldi konferencia szervezője, a dualizmuskori emlékezett történetkutatási projekt elindítója. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves Edit a telefonvonal túlsó végén.
Én is köszöntöm Beátát, és üdvözlöm hallgatókat is. Örülök, hogy személyesen is tudom beszélgetni ezzel az izgalmas témáról.
Valóban, hiszen ugye a kutatás keretében foglalkozik az augusztus 20-ai Szent István nap ünnep történetével, és ez nagyon érdekes, hogy augusztus 20-a tájékán, tehát ezért is kérem, hogy mondja el azt, hogy ez az ünnep történeti kutatás hogyan járult hozzá a tanulmány megjelenéséhez.
Az előtt mint két párhuzamos ünnep történeti kutatás jelenti. Ugyanis a dualizmus idején két nagy nemzeti ünnepet tartottak számon a széles nyilvánosságban. Az egyik az államiság augusztus 20-ai Szent István napja volt, a másik a nemzeti eszmét képviselő március 15-ei 1848-i forradalom egyfordulós emléknapja volt. A két ünnep kiegészítette egymást, mivel az egyik a tanulságú szolgáló örök múltat, a másik a beteljesítendő jövőt jelentette. Március 15-e évfordulójáról az angolról szerveződő polgári körök asztaltársaságok emlékeztek meg, míg augusztus 20-át központi irányítás mellett rendezték meg. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy kedvezményes menedékjú vonatokat indítottak Budapestre, és ebből az alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeum, az Állatkert és más aktuális kiállítások hosszabbított nyitvatartással várták a látogatókat, akik természetesen felkeresték a Margit-szigetet, a Városligetet, de oda is számtalan szórakozási lehetőség vonzotta őket. A rendezvény több eseményeiről a korabeli, tehát a dualizmuskori sajtó is rendben beszámolt. A tudósítások nem csak az érdekességeket emelték ki, hanem azokat kísérő egyik közlemények, gondoskodtak a történeti emlékezet fenntartásáról. Ez a mostani vizsgálat pedig a korszakokon átívelő három politikai napi napra és két közművelődési sajtóra terjed ki. És megfigyelhető volt, hogy ha az ünnepek környékén mozgalmas volt a politikai élet, akkor a politikai sajtó használta ki az évfordulós időszakban rejlő tematizációs lehetőségeket. Amikor nyugalmas volt a politikai klíma, akkor a közművelődési sajtó tartotta életben a történeti emlékezetet.
Mindezen előzmények ismeretében akkor mi az, ami az államalkotó kultúra megszületéséhez vezetett, ehhez milyen szakirodalmi segítsége volt, ami a kutatást esetleg segíthette valamilyen módon?
Az ünnepöknek a kutatás első, mire kicsérni, általánosító, tehát valamisa egy összehasonlító kultusztörténeti elemzés volt, amelyben összevetettem a március 15-e és augusztus 20-a főbb jellegzetességeit. A megállapítás szerint igaz, hogy a március 15-e a jóval fiatalabb ünnep, de a megemlékezések forgatókönyvének, rítusának főbb elemei a keresztény kultúrkör mintáját követik, amelynek Magyarországon akkor a legteljesebb formája a Szent István nap volt. Ilyen közösségekre kell például gondolni, mint az emlékhelyek, az áldozat, hozatal, nemessége, hősiessége, örökérvénysége, az utókor tisztelete, főhajtása az elődök előtt, az ünneplő közös vacsorája és mulatságai. A magyar államiság történetén pedig végigvonul a Szent István kultusz, amely viszont egyértelműen egy adott földrajzi területhez, egy személyhez és egy közösség formához tartozik. Ez így összességében teljes egészében megfelel a kultusz ismérveinek és a tágabb értelmi kultúra fogalmának is, amelyről nagy általánosságban, tehát a kultúráról el lehet mondani, hogy emberek közötti kapcsolatok, szerveződések módját jelenti. Vagyis ez esetünkben azt jelenti, hogy ugyanazon a földrajzi területen hosszú időn át országot, illetve államot tartanak fenn az ott élők, akkor államalkotó kultúráról beszélhetünk. Maga a fogalom, az államalkotó kultúra pedig nem egy túl bonyolult fogalom, kézenfekvő jelző szerkezetnek tűnt, és szerettem volna megnézni, hogy mit ír róla a szakirodalom. Meglepetésemre nem találtam ideálló anyagot, sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban. Így született meg az a felismerés, hogy szükséges egy olyan tanulmány, amely az államalkotó kultúra fogalmának történeti indokoltságát tárgyalja.
Minek köszönheti az államalkotó kultúra, hogy ennyi ideje fennmaradt?
Ez a kezdetekhez vezethető vissza, ugyanis Szent István azzal a gesztussal, hogy az országot és a népet, vagyis a koronát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, a keresztény kánont is megerősítve tovább éltetett egy korábbi istenség tiszteletet. Vagyis a mindenkori hatalom forrása évékezekbe került, amely az emberi érdekek felett álló erkölcsiségnek adott nyelvünk. Ezt a kortársak és a későbbi korok jogalkotói, teoretikusai részletesekben is kidolgozták, gondoljunk például a Szent Korona eszmére. De itt a kutatásból is hozzuk egy példát, hogy ennek a felfogásnak milyen fontos szerepe volt, ugyanis Ferenc Józsefnek augusztus 18-án volt a születésnapja, amely szintén nagy országos ünnep volt. És 1880-ban ünnepelték Ferenc Józsefnek az 50. jubileumi születésnapját, amit nagy látványos keretek között tartottak meg, és akkor a királyt, mint az alkotmányosság letéteményeseként ünnepeltek. augusztus 20-a csak két nappal követte a királyi születésnapot, és a következő évben, 1881-ben viszont fordulat történt a sajtóban, ugyanis a Pesti Napló gyűjtést indított Szent István szobrára augusztus 20-a közelettével, mert a szerkesztőség felmérte, hogy az országban egyértelmű szobra sincs az államalapító királynak. Ezért kezdeményezte a gyűjtést. A gyűjtésből aztán elkészült a szobor, amit 1906-ban átisadtak a várban. Vagyis a láb emlékeztette olvasóit arra, hogy az országnak van egy történeti királya, akinek szentsége és államalkotói tevékenysége folytán állandó eszmei hatalma megkérdőjelezhetetlen és időtlen. A magyar államalkotó kultúra képes volt megfelelni az egyes korszakok igényeinek azért, mert az uralkodó személyétől, más hatalmi tényezőktől, az az emberi érdekektől független vagy afelett álló erkölcsi igazodási pontot képviselt. És éppen ezért volt elfogadható mindenki számára. A női lényegű, természetfeletti ellenes, vagyis Szűz Máriának mindenképpen védelmező szerepe van, aki a kereszténység legfontosabb jellemzői többek között a tisztaságot, a kegyelmet, a biztonságot, a megnyugvást, a békességet, a szeretetet, vagyis hát az anyai gondoskodást jeleníti meg. Nagyon egyszerűsítve. A Mária tisztelet legfontosabb feladata az életet támogató moralitás fenntartása.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Fabó Edittel, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Államalkotó Kultúra című tanulmány szerzőjével.
És ahogy itt Szűz Máriától, Szent Istvántól, Ferenc Józsefen át gyakorlatilag ugye egy 21. századi kutatásba csöppenünk, akkor ön, mint ezzel a témakörrel foglalkozó kutató, miben látja az államalkotó kultúra fogalmának a jelentőségét?
Bizonyíthatóan megtartó erőként működött, és erre ma is szükség van. A magyar államalkotó kultúra mindenképpen kiemelni a magyar történelem folyamatosságát, amelyben a magyar államiság tulajdonságai időről időre hangsúlyosabb támogató szerephez jutottak. Vagyis a magyar állam uralmi jellegzetességei ugyanis más az országot befolyás alatt tartó államhatalmakat is megerősített. Ezek között ide tartozik az, hogy Mária Terézia sokat tett azért, hogy Szent Istvánt és a Szent Jobbot újból rangos megemlékezésre vezze. Vagy a Szent Koronához tartozó felségjogok, a mindenkori magyar király megkerülhetetlen hatalmi tényezővé javatták, hiszen az előjogokkal a pápa választást is meg tudta vétózni. a kiegyezéssel jöhetett létre mindaddig, amíg Ausztria alkotmánya ellen készül, és ellen fogadja az osztrák törvényhozást. Azért, hogy államjogilag a magyar egyenrangú szerződő fél partnere lehessen. Egyébként Józsefnek és a magyar politikai elitnek közös volt a célja, vagyis az állam működtetése, amit a magyar kormányzata függetlenség védelmében és reményében tett meg. És mint tudjuk, Magyarország mindig is sok nemzetiségű ország volt. A viharos magyar történelem századaiban más népek is csatlakoztak a Kárpát-medencében élőkhöz, és letelepedve sorsközösséget vállaltak az államalkotó néppel azért, hogy itt éljenek az ország védelmében és cserébe, maguk is hozzájáruljanak az ország gyarapításához. Az államalkotó kultúra továbbá egy olyan identitást keretező fogalom, amelyben a közösséghez való tartozás a legerősebb motívum. A kiegyezés után kiépülő magyar állam vezetése pedig ügyelt arra, hogy politikai nemzetként és nem csak nemzetként határozza meg a lakosság összességét azért, hogy magában foglalja a nemzetiségeket is. A 19. század politikai nemzet képzete korszerűsített folytatása volt a korábbi századokból ismert hungarus tudatnak, amelyben ugyancsak az országhoz való kötődésen volt a hangsúly.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és nagyon sokáig lehetne boncolni, az adásidőnk azonban véges, úgyhogy így záró gondolatként egyetlen egy kérdés, hogy manapság hogyan működik az államalkotó kultúra?
Manapság azt látjuk, hogy minden átalakulóban és formálódóban van, különösen a közösségek szintjén. A legnemesebb példa a Trianon után is magára találó Magyarország, hiszen az önállóan gyakorolt államalkotó kultúra talaján volt kivitelezhető a túlélés és a megmaradás. Viszont később is utat tört magának ez a közösségi felfogás. Gondoljunk itt a kommunista diktatúrának végezhető 1956-ra, amikor az adott államrend megbomlott. Az emberek elkezdték megszervezni a közösségi rendet az önkormányzatiság alapján. Vagyis a közösségi élet egyből szervezett formát öltött, az államalkotó kultúra a történelmi hagyományokban összefunkájának megfelelően. Az emberi közösségek szintén pedig az állam a legösszetettebb szerveződését forma. Mi, akik a Kárpát-medencében élünk, el tudjuk mondani, hogy ismerjük azt a közösségi kultúrát, amely hosszú időn át működőképes. A jelenben is viszonylag stabil értékrendet ad, és az elkövetkezőkre vonatkozóan is egy elfogadható jövőképet biztosít.
Egy ilyen témával, ami a magyarság történelmével, kultuszával kapcsolatos, nagyon izgalmas lehet foglalkozni, úgyhogy kívánok további sok sikert, és számos hasonló izgalmas kutatást önnek. Dr. Fabó Edit, köszönöm.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!